Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Február 27-e csütörtök reggel van, pont 6:30, és itt van Jó Zsuzsi.
És szia. Gede Balázs, hello, sziasztok, jó reggelt!
Figyelj, nagyon jó kis tavaszias reggel van, ez hőmérsékletben, madárcsicsergésben, a mi jó kedvünkben, a hallgatók kipihentségében, mert a mi mérnök úr, amivel bekezdett üzenet, az nagyon durva.
Igen, azt mondja, hogy kilőttek egy halat az űrbe, most a föld körül hering.
Hát ez. Eddig nem értem meg a kávéját, azt mondta, fejezze be is be a procedúrát, mert ez önmagában véve egy erős ébresztő. Szóval jó hangulatú kis tavaszi reggelnek.
Igen,
ígérkezik
és ez. Ez az első olyan reggelünk szerintem, Balázs, legalábbis nekem veled, amikor végre nem tök sötétben indult az adás, hanem igen, egy kicsit igen. Már itt dereng a reggel, úgyhogy...
Majd nem lesz ez így mindig, mert talán 2 hét, vagy nem tudom mennyi, ja nem, több. Hol van az óra átállítás?
Megfogtál, ja. Nem tudom, na majd bár ott, ne lenne.
Ott egy picit majd visszaesik ez az örömködés, de az is egy jelzés, mert ugye az is a tavaszt jelenti, hogy jön és közeleg.
0636 980980 SMS, Viber, WhatsApp jöhet minden, meg egyébként közlekedési hírek is, merre jártok a városban. Én most úgy látom, hogy nem esik az eső, bár én reggel még ilyen szemerkélőbe jöttem, nem tudom.
Nekem eső nem volt, ilyen gyenge köd volt kint a 7-es út, tehát régi Balatoni út külső részén, azt láttam, de nem olyan, hogy köd fényszórózni kéne. Szerencsére egyébként most nem is találkoztam olyan autóssal, de itt bent a városban meg már nyomát sem láttam, viszont az aszfalt, az útburkolat az nedves, úgyhogy vigyázni kell. Igen. Nagy kanyarokba, Erzsébet-hídi lehajtó például, tipikusan ilyen, vagy a hegyalja, amikor megy Budán a rátér az Erzsébet-hídra, ugye ott van az S kanyar, azok rázósak lehetnek ott a tempót jól kell megválasztani.
Igen,
meg máshol is persze.
Így van, hosszabb fékutakra kell számítani. Én ezt ma reggel tapasztaltam, majd szívrohamot kaptam egyébként is.
Na, tényleg?
Igen, majdnem beleszaladtam, igen. Ez nem volt annyira kellemes, szóval egy dupla kávéval felértétek el hajnalba egyből.
Igen, ilyenkor a pózusszám ugrik egyet. Elérhetőséget mondtunk, ugye? De
mondtunk,
lehet
igen.
Írni, meg hogyha
igen,
persze igen, a város igen. Más egyéb pontján látok bármit, azt írjátok meg feltétlenül, az hasznos info, azt megosztjuk másokkal is.
És hát köszöntjük az Ákosokat és a Bátor nevezetű kedves hallgatóinkat. De egyébként a Gábrielek is ma ünnepelnek, Lászlók, Lantosok.
Akocs, és... Baldó, Valdemár, van itt egy-két érdekes név. Orfeuszok, Gabos. Antigónék, egy csomó mitológiai igen. Név is.
Micsoda nap volt ez 1900-ban? Hát megalakult a Bayern München.
Hát figyelj csak, nem ugye ez a nap, de ott két évig, tehát hogyha megnézzük, akkor 99 és 901 között olyan futballklub alapítási igen. Láz volt. Szerintem a Ferencvárosi Tornaklub is 99-es emlékeim például, vagy emlékeim szerint az itthoni csapatok közül. Úgyhogy a nagy csapatok zöme ebben az egy-két évben. Alapul. Nagyon kevés van, aki még ennél is régebbi, ugye azok az igazi úttörők. Uh-huh. Úgyhogy igen, az FC Bayern München is ebbe a sorba csatlakozik.
Mit emeljünk még ki a fontos események
közül? Hát mondjuk a berlini Reichstag felgyújtása az mindenképpen emlékezetes 1933-ban a Német Birodalmi Gyűlés épületét, ugye, hát ezt tudjuk, hogy mire így van. Ment ki.
És 1991-ben véget ért az Irak elleni első öbölháború ezen a napon. Születésnaposaink, igen. Nagy Konstantint szeretném kiemelni, római császár, aki egyébként járt gimnáziumba, főleg ilyen művelődéstörténeti szempontból végezte a tanulmányait. Annak aztán kötelező évszám volt a 313. Ez ugyanis a milánói rendeletnek a kiadása. Ekkor az egész Európa, tehát az egész római birodalomban hivatalos vallássá tette Nagy Konstantin a keresztény vallást. Egyébként van egy olyan történelmi aspektus, hogy nem feltétlenül spirituális okai voltak, sokkal inkább egyfajta politikai megfontolás volt, nem akarta a keresztényeket maga ellen fordítani. Érdekességképpen még azért hozzáfűzöm, hogy ő maga a kereszténységet a halálos ágyán vette fel, tehát hogy akkor megkeresztelkedett.
Biztos, ami biztos.
Így van, igen. Lehet, hogy mégiscsak hatott rá, nem csak a politikai, hanem egyébként a vallási háttér is.
Na, nézzünk akkor születésnaposokat. Van az amerikai irodalom egy-két jeles képviselője a listánkon, például John Steinbeck, Nobel-díjas amerikai író 1902-es, és Irving Shaw 1913-as, szintén amerikai író.
De ne szaladjunk el annyira könnyen Steinbeck mellett, mert hogy egyébként nem tudom, ismered-e a leghíresebb regényét.
Egerek és emberek.
Vagy az Édentől keletre.
Édentől keletre, igen, meg van még egy...
Így van, az Érika gyümölcs.
Az Érika gyümölcs,
Az Érika gyümölcsök kapcsolatban kézzel azt olvastam, hogy annyira készült ennek a regénynek az átélésére, hogy ő elment Ohio-ba egy igazi földműves családnál, élt majdnem egy évig, és ott velük együtt dolgozott, és vitte a mindennapokat, hogy minél realisztikusabb képet kapjon. Egyébként emiatt kapta meg a Nobel-díjat mert hogy annyira realisztikus volt az ő ábrázolása. Amúgy meg érdemes megemlíteni szerintem, hogy az Édentől keletre ugye 1952-ben született, és aztán meg is filmesítették 55-ben, és az a híres James Dean volt a főszereplője, aki 24 évesen
tragikus sorsú. James Dean.
Igen, és milyen jó képű volt.
Hú, igen, ez szerintem férfiként is mindenféle, hát csak gondolat nélkül el kell ismerni, az az igazi klasszikus, a mai napig szerintem.
Megáll a helyét, abszolút.
A helyét így a hölgyek körében valószínűleg. A kettő között két amerikai szerző, csak őket egybe csoportosítottam. Ott van Kazan László, nem tudom mennyire emlékszete, nem vagy annyira idős, mint én. Én gyerekkoromban láttam a tévében sokszor, magyar színész, énekes, komikus, érdemes művész, szerintem emlékezzünk meg róla. 11-ben született ezen a napon.
Igen. Vagy említhetnénk akár Éles Istvánt is, Karinti Gyűrűs, magyar humorista, parodistát 1954-ben.
Egy van tűnve, vagy csak én nem látom, vagy nem találkozunk
vele. Picit, igen. Mostanában én sem hallom pörögni a nevét, igen. És hát 1964-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Fürr Anikó, Jászé Mari díjas magyar kiváló színésznő, érdemes művész, sok szeretettel köszöntjük őt is.
És hát az elhunytak közül megemlékezhetünk a 2015-ben elhunyt Leonard Nimoy amerikai színészről, ugye Mr. Spock alakítója, talán ez a legnagyobb szerepe, vagy erről biztos, hogy mindenkinek beugrik. Egyébként rendező, énekes is volt, fotóművész is, egy ilyen sok oldalú figura. Így van.
Jó.
Hát jó, akkor jöhet is, pont ez jutott eszem, hogy az első dal szintén egy olyan színésztől, rendezőtől jön, aki még énekelni is tud, Hugh Laurie. Csatornákat váltogattam a cappingolás, az hogy kiment a divatból, pedig az elején.
Cappingolás.
Capping nincs meg? A cappingolás, amikor így pörgeted a csatornákat.
Igen, ez szörfölésnek.
Hát az már ilyen.
Ja, mindig. Értem, jó.
És kezded, tudod, mire bukkantam?
Mesél.
A törökök csináltak egy Dr. House sorozatot. Török ember, ugyanúgy botorká, ugyanúgy bottal.
Na hát.
De miért? Lemették. De miért? Hát hogy olcsóbb újra forgatni, hogy menni a jogdíjat, vagy miről szól
nem
az
nem
ilyen?
Nem tudom, de igaz, figyeljetek, én szerintem, ja azért mondom, hogy figyeljetek, mert közben nézem egyiket, hogy milyen, ja. Milyen üzenetek jönnek a hallgatóktól, szóval együtt vagyunk itt a stúdióban. Én azt gondolom egyébként, hogy a törökök nagyon jók ebben a sorozatgyártásban. Én most a Netflixen futottam bele néhányba egyébként, ami egészen színvonalas.
Én a nagyon jók a sorozat, úgy értem, hogy nem feltétlenül kell megnézni, de az látszik, hogy mint mint filmes iparág, mint műfaj, valóban rányomtak a pedára, és tényleg nagyon, nagyon jól nyomják. Bár hogyha a Netflixig is jut belőle, azért ők megválogatják, talán az egy nézhetőbb darab, de azért
van, abszolút, abszolút
azért az Izo Aura a tévén szerintem jobb, hogyha elkerülitek a gyártási sorozatokat.
Ráadásul az brazil volt, nem? Izo Aura az ilyen...
A tévé, de van egy ilyen tévécsatorna.
Ja,
te nem tudtam.
Ja, bocsánat, úristen, levettem.
Na jó, szerintem akkor most zendítsünk rá az első dalra, és utána megnézzük, hogy mit írnak a lapok így kora reggel.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
Na, hát mondanám, hogy a portfolio.hu-n lehet elolvasni, de azt hiszem bárhol el lehet olvasni. Aha. Most, ahogy néztem, ugye ezt a tegnap délutáni információt, Donald Trump beindította a kereskedelmi háborút az EU-val szemben is. Hát egy ilyen tipikus trumpi nyilatkozattal megszületett a döntés, és be is jelentjük hamarosan. 25% lesz. Már a lényeget az be is dobta. Alapvetően az autóipar és a gyógyszeripar az érintett, de egy ilyen általános minden termékre tervezett vám emelés jöhet, vagy annak a bevezetése. Úgyhogy erről szólt. Emellett egyébként megemlítette Kanadát és Mexikót is, mert hogy ugye ott március 4-re volt betervezve a védővámok indítása, és ez most egy újabb hónapot, újabb haladékot kap, és most április 2 a határidő, amikor életbe léphetnek velük szemben.
Mi teszünk majd egy kis fókuszt egyébként valamikor erre a információra, hogy Donald Trump az Európai Unióval kapcsolatban miket ígér, és hogy ez hogyan hat majd a magyar gazdaságra.
Persze, mindenképpen, bár ugye a tarifákról, vámtarifákról és az érintettségéről a kontinensnek, meg nekünk már az elején, amikor ez szóba jött, elkezdtük pedzegetni szakértőkkel, de nyilván, ahogy jönnek a konkrét információk, azt majd meg fogjuk beszélni, és ki fogjuk vesézni, hogy hogyan hat ránk, és hát ugyanígy ugye ránk, az EU is, meg mi is közvetlenül Magyarországra is.
Igen. Na, én is a portfólióról hoztam egy hírt, mert hogy idén márciusban már második alkalommal kap extra felmondási és szerződéskötési lehetőséget 3.300.000 hazai lakásbiztosítás gazdája, mert hogy az idei lakásbiztosítási kampány újdonsága lesz egyébként az, hogy április 30-áig lesz majd a felmondás fordulópontja, úgyhogy lehet majd készülni. Ennek a kampánynak egyébként az a célja, hogy fellendítse egy kicsit a piaci versenyt, és hogy javítsa az árértékarányt. Az ügyfelek egyébként akár, hogyha jól körülnéznek a piacon, akkor 50-60%-os díjkedvezményekkel is körbe járhatják ezt a lehetőséget.
Ezt én is láttam, vagy hallottam, de azért ahhoz szerintem, hogy elég ramagy biztosításba kerülni, hát hogy ekkora díjcsökkentést el tudja elérni.
De várjál, de egyébként én nem is értem amúgy, hogy még ráadásul ehhez jönnek majd ilyen ajándékkiegészítő kuponok, értékes nyeremények, szóval, hogy így mindegy, március 1-től kezdődik egyébként ez a kampánya biztosítóknál, úgyhogy...
El tudom képzelni, hogy az igazán nagy különbség, igen, az évekre beragadt. Igen. Ugye ez is tipikusan egy olyan dolog, amit így fizetsz, jön az értesítő, hogyha hát indexáltuk, és, vagy nem indexáltuk, az más, hanem csak úgy díjnövekedés történt, és ez ennyi, és ennyi, és úgy beletesped az ember,
pontosan.
És azok tudnak elég durván elmenni, mert hát nyilván ezt a biztosító is tudja, hogy azért ennek van egy ilyen lélektani hatása, hogy mindig a megszokotthoz ragaszkodunk. Most ők megnézik, ők biztos, hogy tényleg egy valós és nagy különbséget fognak felfedezni, és érdemes lesz átkötniük. De egyébként mindenkinek érdemes
egyébként
megnézni.
Egyébként még annyit fűznék hozzá ehhez a dologhoz, hogy nemrégiben kijött egy nagy biztosító társaságnak az a fajta kutatása, hogy hogyan állunk mi Magyarországon az ilyen biztosítások tekintetében, és a lakásbiztosítás például kifejezetten jó. Tehát az európai viszonylathoz képest.
Igen, a biztosítósok ezt mindig úgy árnyalják a képet, de én biztos vagyok benne, hogy nagyon jelentős részben szerintem a lakáshitelekhez kapcsolt lakásbiztosítás, ahogy kik megkövetelik, hát, ugye az.
Igen,
mert hogyha megnézzük, hogy ugyanakkor indexál, és akkor most jön az indexálás, tehát hogy tényleg érték követjük-e a biztosításainkat, abban meg már nem vagyunk annyira jók, tehát az látszik, hogy az a kötelező rész az megvan, amikor meg hozzá kéne nyúlni, mert mondjuk fölment az ingatlanára, vagy betelepítettünk egy 6. lapos tévét, vagy kicseréltük a lepusztult konyhát egy chili-villire, ugye most már egy konyha, hát nem tudom, szerintem alaphangon 2 millió, és onnan hát, a teteje meg igen, nem nagyon van, igen, vagy igen. Felső.
Hát de fontos, ugyanúgy, mint a Fidesz.
Hát persze. Szóval ezek a lépések meg elmaradoznak, úgyhogy, de igen. Az kétségtelen, hogy azért nem állunk annyira rosszul, ami nem rossz, mert kár esetén.
Igen, bizony. Igen. Na, lendüljünk túl egy másik. Nekem van még, figyelj, én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vasárnap, azaz nálunk hétfőn hajnalban lesz.
Ezen a héten is. Nem marad el.
Ha minden jó megy, igen, de Oscar díjátadó lesz.
Tényleg,
Oscar díjátadó lesz, úgyhogy a hétfő hajnal az reméljük, hogy sokaknak hosszú lesz. Én mindenképpen szeretném majd
figyelembe. Te ezt élőbe végig követel?
Hát, nem tudom, valakim egy ilyen becsípődése, hogy ide jó szeretek ezekre a hírekre rávenni, de most különösen érdekes lesz egyébként, mert hogy van egy magyar vonatkozása is, szeretném
hát igen, kéne Jancsó Dávid. Formának tűnik. Hát jó, ő érte lehet izgulni, igen, hogy Jancsó, a vágásérnek kapja.
Így van, azért lehet ő érte izgulni, mert ugye ő vágta a Brutalista című filmet, és egyébként a 24.hu, ezt akarom csak mondani, a 24.hu közöl vele egy nagyon jó kis interjút, amiben egyébként sok mindenre kitér, például arra is, hogy az Amerikai Filmakadémián belül milyen megítélése van a vágói szakmának, és hogy milyen visszajelzések jöttek, nem túl pozitívak, amikor így az Adrian Brody akcentusát feljavították mesterséges intelligenciával, és hogy ebből azért volt egy kis vita, meg egy kis purpárlé, úgyhogy erről is nyilatkozik egyébként, és hát nyilván nagyon szorítunk érte.
Persze. Bár azt hiszem, ő nyilatkozta,
hogy pont lehet olvasni róla a cikket.
Nagyon klassz ilyet kapni, meg tök jó, de pont a vágóknál valahogy így nem,
pontosan,
nem,
így van.
Nem épül be a keresettségbe, vagy a,
így
vagy
van. Igen.
Jövedelembe, de nyilván azért óriási megtiszteltetés.
Igen, alapvetően a szakma jelöli őket, de végül nem szakmabeliek döntenek. Tehát, hogy ez azért így benne van. És hát bedobjam a kavicsot
a vízbe?
Igen,
persze,
kavicsot
csomban
a vízbe.
Anyam.
Jó van, akkor elmondom. Na, hát kocsma programot indít a kormány.
Hála az ígnek.
Ja. Ezt akár ilyen szóljatok hozzá témának is behozhattuk volna. Kontaktos a fülesem, bocs, hogyha néha kicsit ilyen furán beszélek, de ezt majd megoldjuk. Tehát az a helyzet, hogy megnyitja a turisztikai programját a kormány a kis kocsmák felé is. Ez azt jelenti, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán tegnap bejelentette ezt a bizonyos hírt. 1 milliárd forintot osztanak szét, egyébként maximum 3 millió forintot lehet igényelni településenként a kis kocsmáknak. Ezt egyéb bároknak, borozóknak igazából, hogy mire költik ezt az összeget, azt nem pontosították.
Azt hiszem, gyakorlatilag szabad felhasználásra onnantól, hogy a működésük költségét is lehet vele finanszírozni, onnantól nyilván arra költöd,
igen,
amire akarod.
Igen.
Én ezt nem nagyon látom át, hogy ez miért kell. Az egészet nem látom át, hogy miért kell a piálást ennyire fókuszba helyezni, ugye az adómentes pálinka limittől kezdve a kocsma támogatást, tehát van egy ilyen, nem tudom, ez a
én halkan csak annyit fűznék hozzá, hogy szerintem van nekünk nagyobb problémánk is ennél. Mint hogy a települések
illetve
erre kapjanak.
Ez önmagában egy elég nagy probléma, ugye az ivászat Magyarországon, és igen, az alkoholizmus, nézzük csak meg a számokat, tehát nem biztos, hogy ezt kéne fejleszteni, arról nem beszélve, hogy ebben nem látom azt a nagy turisztikát. Tehát az 1000 fő alatti településen,
igen,
egy kocsmába, hát persze bemész, hogyha épp arra jársz, és nem tudom, nem látom még át, hogy ez...
Picit az az érzésem, hogy egy ilyen nagyon idealizált képet festenek a
vidékről.
A vidékről. Igen,
igen, azt hiszem, ebben egyetérthetünk. Még egy hír a 24.hu-ról, mert hogy történt megint egy baleset a Nemzetiben, és megint nem derült ki.
Igen.
Pedig nem egy mai sztori, mert hogy február 2-án fordult az elő, hogy a színház egyik munkatársa súlyosan sérült, a színpadon szenvedett többszörös törést, és erről nem nagyon lehetett tudni. A Magyar Hang megkeresésére az Országos Mentőszolgálat árulta el, hogy a kérdéses napon valóban elláttak egy sérült nőt a színházban, majd stabil állapotban szállították kórházba. 24.hu-n lehet erről olvasni. Van-e egyebünk, vagy megnézzük, hogy a börzén mi történt tegnap?
Nézzük meg a börzén, mi újság.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Hát a Budapest értékesen óriási emelkedett, 1,7%-ot, ami a maga nemében elég erős napról árulkodik. Az összes vezető részvény emelkedett, ez is jó hír, de amit a Magyar Telekom művelt, a gyors jelentés követően, hát az parád, és szerintem ilyen mértékű elmozdulás 11,5% talán a dotcom lufi idején, a 2000-es években, meg az azt megelőzőben fordulhatott elő, ugye ott a távközlési cégeket is elővették. Egyébként a rekord árfolyama a Telekomnak is akkor tájt született 2004-5-700 környékén. Mostanában ez nem nagyon volt látható, 11,5% őrület, 1630-on zárta a tegnapi kereskedés, de ahogy mondtam, a többi vezető is gyönyörűen muzsikált, az OTP Bank például 1,2%-kal került feljebb, a Richter Gedeon 7%-kal 10.680-ig, az OTP-t nem mondtam, 24.100-on zárt, és a MOL is egy 0,2%-kal ott észrevétette magát a sarokban, 2894 forintig jutott. Az európai kereskedésben, mindjárt visszapattanak az európai indexekhez, megnézzük, hogy ott mi történt. A DAX több mint ott is 1,7%-os volt az emelkedés. A párizsi mutató 1,1-jel került feljebb, spanyolok 1,6, svédek 1,4%, ezek voltak a legmenőbbek, a londoni FTSE csak 1%-kal tudott gyarapodni, és az amerikai tőzsdeindexek közül 2 emelkedett, 1 eset. A Dow Jones az, aki 4%-kal lejjebb került, a Nasdaq 100 2%-del emelkedett, az S&P 2%-kal. Alapvetően a hangulatot azt határozta meg, hogy a zárás után jelentő NVIDIA-ra várt mindenki.
Igen,
mert
igen.
Az AI-t, a chip szektort, az egész technológiai szektort, az egész mindenséget befolyásolta, és egyébként az NVIDIA úgy várta a gyors jelentését, hogy 3,5%-kal emelkedett az árfolyam, és amikor kijött a zárás után a gyors jelentés, az gyorsan átbogarázták a befektetők, még egy picit húztak rajta, mert ugye a hivatalos kereskedés után van egy ilyen after hours, nem hivatalos kereskedési időszak, és az ő idejük szerint este 8-ig, és ott előbb húztak egyet, és utána meg jött egy korrekció, és abban a szakaszban 1,5%-kal lejjebb került az árfolyam. Hát, hogy ez hogyan állt a kereskedési szakaszban, ez mindig lutri. A nyitásban lehet egy mínusz, de aztán lehet, hogy megörülnek az alkalmi vásárlásra vadászok, és azt mondják, hogy lejjebb van az ár, ők megveszik, vagy lehet, hogy tovább ütik. Ez igazán akkor jó indikáció, hogyha nagyobb az elmozdulás, tehát hogyha valami ijegység miatt a kereskedési túlidőben, mint 6-8%-os leértékelődés, akkor az biztosra mondható, hogy az átjön a másnapi hivatalos kereskedésre, hogy itt mi lesz, azt meg majd meglátjuk délután. Négykor, ami időnk szerint ti tőzsdenyitáskor. Még egy szót csak, hogy ránézzek az ázsiai piacokra, hogy ott mi történik. A tokiói Nikkei 4%-ot esik, a hongkongi Hang Seng pedig 9%-ot. Azt reggel készülődés közben olvastam, hogy átragadt ez a hangulat rájuk is, mármint az, hogy az NVIDIA-ban jött egy ilyen profit realizáció, meg egy kicsit a kilátásokat boncolgatják a befektetők. Tehát még egyszer mondom, a gyors jelentés tök jó lett, de a növekedési kilátásokkal így vannak kérdőjelek. Egyébként az AI-jal mi is fogunk foglalkozni, van, majd igen, egy picit igen. Később, a következő órában.
Igen, ahogyan egyébként kitérünk még egy kicsit arra, amire tegnap is szót ejtettünk, ez pedig az anyák eszélyementesség. Egy kicsit még ezt megkapargatjuk, ezt a témát a következő órában.
Jó, igen. Akkor a többes bőrzét azt bezárjuk.
Bőrzét bezárjuk.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
És a Czoller Andit várjuk ide majd nagy szeretettel, mert hogy ő fog nektek híreket mondani.
Igen.
És
hát jól gondoltam én, hogy egy olyan témát fog hozni,
megmozgatja a hallgatókat a kocsmaturizmus.
Igen, nézd csak, sok mindent írnak ezzel kapcsolatban. Van, aki egyetért velem abban, hogy hát nem biztos, hogy ezzel kéne foglalkozni.
Kocsma a kórház szélén.
Igen. Ez a legjobb, igen. A legjobb asszociáció.
Most már nem lehet, de igen, címnek. Nem rossz.
Igen, igen.
Hát igen, és hát az, hogy ez nyilván át lehet konvertálni szavazatokra valahogy, nyilván ezt az intézkedést, ez lehet a fő motiváció, tehát
jó, bennem. Hogyha van még ezzel kapcsolatban véleményetek, akkor mindenképpen írjátok meg nekünk, mert azt feltételezzük, hogy azért ehhez mindenkinek van. De amúgy meg, figyelj, végül is kocsmába járni, most érted, te is jártál Blues kocsmába annak idején mindenki.
Blues kocsmába, de például, az 1000 fő alatti...
Jó, értem, oké, de hogy ez egy közösségi tér is amúgy a kocsma, nem? Tehát, hogy a bolt, kocsma, posta, posta, elnézést, szóval hogy ezek a dolgok egy falu lelkét adják, a közösség lelkét adják. Szóval, hogy van ennek valami fajta ilyen szociokulturális háttere is.
Én ezt is értem.
Hogy... Jó, Andi...
Czoller Andi még ébredezik, és...
Andinak ez too much. Oké.
Azaz.
Igen.
Szóval, hogy tegnap, amikor 10 órás hírekben mondtam ezt először, akkor én is ilyen felakadt szemekkel direkt azért mondom, mert...
És most már kibékültél vele?
Dehogy ja, is, csak így egyszerűen gyomorba vágja az embert, ez önmagában a hír.
Én próbálom valahogy egyébként ellenpontozni, igen, ezt a hírt, de úgy látom, hogy nem sok sikerrel.
Tészta, okay. A próbálkozás az egy dicséretes dolog, de most átadjuk a helyet Czoller Andinak, ő próbálkozzon egy hír összefoglalóval, utána pedig jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
Ne feledj! Minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Hogy az bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép öreget kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Február 27-e csütörtök reggel van, 7 óra 9 perc, és itt van Nyó Zsuzsi.
És Gede Balázs, sziasztok, jó reggelt!
És a hallgatók is,
akik szerencsére az SMS, Viber és WhatsApp üzeneteiket küldik nekünk különböző témákban, ez a 0636980980, ahová megírják a véleményüket. Pontosan tudtuk egyébként, amikor elmondtuk ezt a hírt, hogy a kocsmák támogatása, ugye a kocsmaprogram beindítása különböző véleményeket fog majd megjeleníteni itt az üzenőfalunkon. Az előbb én behoztam egy aspektust azzal kapcsolatban, hogy ugye milyen kulturális tere van a kis kocsmáknak a kis településeken, és erre erősített rá egyébként az egyik hallgató, aki azt mondja, hogy azt szeretné elmondani, hogy az elmúlt években ugye ezek az üzlethelyiségek nagyon nagy százalékban zártak be az elmúlt körülbelül 10 évben. Ezek a kis települések ezért volt nagyon fontos ez a tér, mert hogy ez egy kulturális közösségi, igen, kapcsolódás is volt, ami megszűnt, így aztán nyilván ez negatívan hatott ott a falunak hát az
másik
életére.
Nem piás kulturális teret létrehozni, az meg munkásabb, ugye sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy akkor itt van kocsma, ennyi. Nem beszélve arról a járulékos pozitív hatásról is, amit szintén a hallgató ecsetel, ugye, hogy majd ott az ottani lakosoknak az marad meg, hogy a kormány megmentette a kocsmát, és akkor majd tudni nyilván fogja, hogy hova kell x-elni.
És aztán vannak olyan vélemények is, amelyek azt hangsúlyoznák, hogy azért az oktatás, az egészségügy és egyéb
hát innentől lehet sorolni, igen. Apropó családtámogatás, egyébként fogunk beszélgetni rövidesen arról, hogy ez a bizonyos anyákat érintő SZJA mentesség, ez hogyan, meg miképpen működhet. Mind a két oldalt megnézzük, ugye azt is, akik kaphatják, vagy kaphatják, meg a költségvetési részt is. Igen. De előtt a majd budapesti hírek jönnek. Még egy gondolat csak, ugye, hogy megemlékeztünk Kazal Lászlóról, a születésének évfordulója a mai, és írt egy hallgató, hogy AVH-s vallatót tiszt volt. Én ennek nem találtam a nyomát, akiről tudjuk, az Komlós János, és ugye beszélgettünk is róla, a Mesél a múltról, rovatban visszakereshető a millásreggeli.hu-n. Lehet, hogy a Kazal is az volt, de Komlós Jánosról lehet ezt tudni nagy biztonsággal.
Jó, na, jöjjenek a Budapest hírek.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, mivel kezdjünk?
Hát figyelj, én a Pride-ot. Pride-ot? Én ma ilyen veszélyes témákat
veszélyes lány vagy ma.
Veszélyesen élek, igen. Na most a tények, amiket tudunk, az, hogy ugye idén lesz 30. alkalommal megszervezve a Pride. Egyébként Karácsony Gergely ma fogja fogadni majd, illetve pénteken fogja fogadni majd a szervezőket, és hangsúlyozza, hogy ő úgy gondolja, hogy Budapest egy szabad város, mindenki megélheti a maga identitását, így aztán nyilván nem feltétlenül ért egyet azzal. A véleményel, miszerint ugye Gulyás Gergely azt hangsúlyozta, hogy meg lehet tartani a Pride-ot, de hogy zárt körülön szeretnék, mert az Andrássy út volt eredetileg, ahol szerettek volna végigvonulni.
De mit jelent a zárt körül?
Hát ez az, hát hogy de hol, vagy hogy? Hát, ennek az a lényege, hogy az emberek kimennek az utcára, persze, akik az identitásukra, nem identitásukra szeretnék felhívni a figyelmet. És az, hogy egyébként a vonul vagy sem, vagy egyetértesz vele, vagy sem, az nem feltétlenül, hogy mondjam, ilyen zárt körben publikálható dolog, mert pont az a lényege, hogy minél többen találkozzanak ezzel a fesztivállal, vagy ezzel a Pride eseményen.
Igen, Baranyi Krisztina reflektált erre, hogy ahhoz, hogy ezt be lehessen tiltani, ki kéne lépni az EU-ból, mert hát ez egy olyan alapjog, ami erősen sérülne. Úgyhogy, hát ez a meccs még zajlik, majd meglátjuk, hogy milyen kompromisszumokkal, vagy hogy. Én azt én sem hiszem, hogy nem lesz. Azt lehet, hogy valamiféle
még zárójelben
keretek annyit, közé kell szorítani.
Igen, annyit tennék csak hozzá, hogy ez, ahogy tegnap néztem a sajtót, ez azért szinte mindenhol hír volt.
Persze.
Pro és kontra érvek mellett.
Igen. Na, a Hunyadi téri vásárcsarnok belső részének felújítása kezdődik meg 2027-ben egy légies, a körúthoz szervesen kapcsolódó közösségi események helyszínéül is szolgáló épületet kapnak vissza a kerületiek. A mai ismert formáját is a 80-as években nyerte el az épület, akkor kerültek be középre ezek a pavilonok. A kerületi tanács már 89-ben kiírt egy tervpályázatot a vásárcsarnok teljes renovációjára, felújítására, aztán készültek tervek a 90-es évek közepén, a 2000-es években is, de 2019-ig a világon semmi nem történt. Ez is jó, azért ment el a pénz, mert nyilván tervezgetni csak úgy lehet ingyen lerajzolgatni és kiccelgetni.
Igen, úgyhogy látjuk, igen, hát akkor egy kicsit még ott módosítjuk.
Úgyhogy ezekre a tervek, ezek mentek a kukába, meg a rászánt pénz is, de most aztán elkaptuk a fonalat, és az épület belső részek újjászületése megkezdődik, és ha minden igaz, 2027-ben újra nyitja kapuit a szépen felújított Hunyadi téri vásárcsarnok.
Na és ha már elkaptuk a fonalat és pénz, akkor én is egy pozitív hírt hoztam, mert hogy helyezzük egy kicsit kontextusba, mielőtt rátérek a témára. Tudod, hol van a Mocsáros?
Hát nem, az a 17. vagy 10.
Valahol a Pilis,
a város. Pilis.
Várja, a Pilis előhegyei és a Duna között található.
Nem, akkor én összekevertem.
Igen, ez a mindegy, tehát ez igazából Budának az egyik legnagyobb összefüggő, beépítetlen területe egyébként, és most az az érdekessége, hogy ugye 2024-ben az Európai Unió LIFE pályázatának köszönhetően biológiai sokféleség kategóriájában Budapest 1 milliárd 400 millió forintot nyert egyébként a természetvédelmi és élőhely rekonstrukciós célokra, ami egy nagyon-nagyon jó hír, és hogy megkezdődik most már ennek az első ütemezése, megkezdik a munkálatokat, február 24-től március 14-ig tartanak majd az első munkálatok. Itt egyébként elképesztő mennyiségű hulladéktól kell megszabadítani először a területet, körülbelül 12 hektáron van ilyen nagy mennyiségű hulladék, és aztán utána pedig az invazív fajoknak, fáknak a kiirtása történik. csak azért, hogy utána újra őshonos fákat ültessenek majd a helyére. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív hír.
Mocsaras dűlő.
Az, igen. Segítenek a hallgatók nekünk. Jó, hát ezek voltak a kiemelendők Budapestről.
Megyünk tovább zenélünk egyet, és ahogy azt beharangoztuk, hogy az anyák SZIA mentességével fogunk foglalkozni, ez is egy új, méghozzá a kormányzat által úgy beharangozott, mint a Európa legnagyobb adó csökkentése. Valóban nagy, hogyha az összhatást nézzük.
Ezt de vajon mennyire differenciálódik a különböző társadalmi rétegek között?
Ez lett volna az első kérdésem, hogy a minimálbéres szövőnő is ugyanúgy kapja meg az 5 millió forintos CEO asszony, aki egy nagy multi céget.
És akinek vezet. Nincs gyereke, meg és éves szinten, és akkor mi lesz az apákkal? Tele vagyok kérdéssel.
Argyalá Józsit megbombázzuk kérdésekkel, vele fogunk erről beszélgetni a következő percekben.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Na, itt vagyunk Nyúl Zsuzsival, és folytatjuk a beszélgetéseket, ahogy beárangoztuk, ugye az anyák SZIA mentessége jön. A telefon túlsó végén Árgyelán József, a bankmonitor.hu elemzési igazgatója. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Lépjünk vissza szerintem az eredeti konstrukcióhoz, hogy egyáltalán miről is van szó. Nem hiszem, hogy bárki lemaradt róla, ugye, mert most a Csabból is ez folyik. De nézzük meg, hogy egész pontosan miről van szó, kinek járhat, mennyi járhat, milyen ütemezésben, ugye, mert van egy ilyen is, nem egyszerre zúdul a pénzeső a két és három gyerekes anyákra. Szóval hogy néz ki a konstrukció?
Ugye az édesanyáknak érkezett az SZIA mentesség, ugye abban az esetben, hogyha két gyermekük van, illetve hogyha három gyermekük van, jelenleg ilyen intézkedés ugye a négy gyermekes anyákra van érvényben, tehát nem egy abszolút újdonságról beszélünk. A három gyermekes anyukáknak 25 októberétől lesz érvényben ez az intézkedés, a két gyermekes anyukák esetében pedig 26-tól szakaszosan vezetik be, 26 januárjától a 40 év alatti két gyermekes anyukák közöttnek ezt nyelmenteszek, 27 januártól a 40-50 év közöttiek, 28 januártól az 50-60 év közöttiek, míg 29 januárjától, tehát a negyedik évtől pedig a 60 évnél idősebb két gyermekes anyukák lesznek SZIA mentesek.
Itt mind a kettőnkben az merült föl, hogy ez most ez így mindenkire vonatkozik, tehát a minimálbéres szövőnőtől az 5 milliós fizetésű multi cég vezérigazgatója, tehát anyuka?
Igen, mindenkire, sőt, ami még külön érdekesség, hogy a gyermek életkorától függetlenül, és élethosszig tartóan. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy mondjuk a kiskorú gyermek után, vagy mondjuk a 20 éves koráig, hogyha tanulmányokat folytat, hanem gyakorlatilag, hogyha három gyermeke van az édesanyának, vagy két gyermeke van, attól függően, hogy melyik szakaszban vagyunk, akkor ott ő neki jár. Például édesanyának ugye három gyermeke van, rá is érvényes lenne, mondjuk ő jelenleg nem kap SZIA köteles jövedelmet, de ő is érvényesíthetné, hogyha lenne olyan fizetése.
Hogyha most egy kicsit a konkrétabb számok felé kellene elmozdulnunk, akkor mit jelent ez éves jövedelemben, mondjuk egy két gyerekes, három gyerekes család esetén, és mennyire kerülnek hátrányba mondjuk a gyermektelen családok? Hogyha mondjuk a számok nyelvére kellene ezt lefordítanunk.
Hát mondjuk, hogy átlagbérből indulunk ki, egy nő átlagbére jelenleg durván bruttó 586.000 forint körül mozog. Ugye az SZIA mértéke 15%, ez a 88-90.000 forintos havi SZIA fizetést jelent. Gyakorlatilag ennyivel emelkedne az édesanyja fizetése havi szinten, azért mert SZIA mentességet kap. Hogyha ugye ezt önmagában is lehet értékelni, de mindenképpen érdemes a családi adókedvezménnyel együtt nézni, hiszen annak az értéke is megduplázódik. Itt ugye 25 júliusától lesz egy 50%-os emelés, 26 januárjától egy még 50%-os emelés. Ez ugye azt jelenti, hogy jelenleg egy három gyermekes család 99 ezer forint adókedvezményt érvényesíthet, ez, ha megduplázódik, akkor 198 ezer forint lesz. Hogyha ezt így összekapcsoljuk ezt a kettőt, akkor gyakorlatilag egy olyan 190 ezer forintos nettó bérnövekmény lesz egy családban, hogyha mind a két fél nettó, vagy mind a két fél durván átlagbért keres, a férfiak átlagbére kicsivel nagyobb, ez durván egy 1,2 millió forint fölötti fizetést jelent, akkor gyakorlatilag ez a három gyermekes család jelenleg 990 ezer forint nettót visz haza, még mondjuk 26 januárjától 1 millió 770 ezer forinttal fognak többet keresni, ez gyakorlatilag egy 19%-os bérnövekmény. Ez ugyanilyen gyermektelen.
Igen. Mond tovább, mit lesz az
érdekesség szerintem. Ugye említettem, hogy vessük össze, hogy a gyermektelenekkel szemben mekkora pénzügyi előtt jelent. Egy ugyanilyen gyermektelen család jelenleg durván 840 ezer forintot keres, tehát egy 150 ezer forinttal keres kevesebbet, és ugyanennyit fog keresni 26 januárjától, csak hogy 26 januárjától ez a különbség már nem 150 ezer forint lesz, hanem 330 ezer forint. Tehát, hogy bő 30%-ra nő a jövedelmi különbség, úgyhogy igazából a fizetésük ugyanakkora.
Nem diszkriminatív ez egy kicsit? Hogy látod?
Hát, de. Tehát, hogy nyilván ez komoly hátrányt jelent a egy gyermekes, illetve a gyermektelen családokkal szemben, de mondjuk az intézkedésnek mondjuk kifejezetten az is a célja, hogy minél több gyermeket vállaljunk, és hogy pozitívan diszkriminálja a két és három gyermekeseket. Ettől függetlenül mondjuk ez egy gyermektelen család, vagy egy gyermektelen egyedülálló számára egy komoly versenyhátrány.
Hát, főleg abban az esetben, hogyha már nem is tud lépni, tehát azt sem tudja mondani, hogy oké, csökkentem ezt a különbséget, még fiatal vagyok, akkor gyerünk, csináljunk gyereket, de egy bizonyos kor fölött ez már nem megy. Egy másik kérdés, egy hallgató feszegeti, ami eléggé izgalmas, hogy mivel ez anyákra van szabva, mi van akkor, hogyha a két vagy három gyerek mondjuk több pár hozza össze, tehát nem tudom, volt egy házasság, ott van egy gyerek, van egy másik házasság, megint van egy gyerek, ez két gyerek az anyára nézve.
Én úgy tudom, hogy ebből a szempontból, bár nem vagyok adószakért, úgy tudom, ebből a szempontból az a lényeges, hogy hol vannak ez a gyermekek, hogyha az anya közös, és mondjuk a gyermek az mondjuk, hogy náluk van elhelyezve, akkor ő teljesíti a feltételt, és akkor számára adómentesség lehet. Ugye egy hasonló érdekes kérdést hallottam, hogy mi van abban a helyzetben, hogyha valami tragédia történt, és mondjuk az apuka egyedül növeli a két-három gyermeket, ő ettől sajnos nem minősül anyának, és továbbra is fizetni kell az SZIA-t.
Igen, ezek érdekes kérdések.
Még egy kicsit térjünk vissza itt az összegekre, mert hogy van-e valami fajta olyan előrejelzésetek, hogy ezt a fajta megnövekedett jövedelmet vajon mire fogják majd fordítani a családok hiteltörlesztésre, megtakarításra, fogyasztásra? Szerinted hogyan fordítódik ez vissza majd a gazdaságba?
Én azt gondolom, hogy egy részét mindenképpen el fogják fogyasztani a családok, hogy az utóbbi időben egy komoly áremelkedésen vagyunk túl. A tavalyi infláció mondjuk éppen már egy kedvezőbb volt, de hogy egy jelentős áremelkedés miatt a családok egy része régi kifeszített. Ezek a családok mindenképpen kvázi a fogyasztás fele fognak elmozdulni, annak érdekében, hogy könnyebbé váljon az életük, de azért itt jelentős összegekről beszélünk, ugye a három gyerekes családoknál itt már 190 ezer forint is elhangzott. Azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes és javasolt ennek az összegnek egy részét félretenni. Ha csak mondjuk a felét teszi félre a család, akkor is éves szinten több mint 1 millió forintot tud megspórolni. És itt még beszéltünk a hozamokról és a egyéb kamatokról, de és ebből az összegből bizony már a jövőbeni későbbi célokat is jól meg lehet alapozni, legyen jó mondjuk rövidebb távon mondjuk egy autóvásárlás, hosszabb távon nyilvánvalóan egy ingatlan önöveihez is szép induló megoldás lehet. Másik dolog, hogy például a hitelfelvétel lakásvásárlás előtt álló érintett családoknak bizony a hitelfelvételi képességét is érdemben meg fogja emelni az, hogy a fizetésük, a nettó fizetésük növekszik, hiszen a jövedelmeknek a leterhelhetősége az a része, mondjuk így, amit törlesztésre lehet fordítani, a nettó béremelkedésével érdemben megnő. Ez mondjuk egy év alatt azt jelenti, hogy három gyerekes találná, hogy körülbelül nagyságrendileg 10 millió forinttal több lakáshitelt tudna fölvenni. Az azért egy jóval nagyobb mozgástért eredményezne. Itt azonban mindenkit óva intek attól, hogy oké, akkor én most kivárok egy évet, és akkor lássuk meg, mi lesz, mert gyakorlatilag azért a lakáspiacról is nagyon sok hír terjeng, és ezek a hírek mind áremelkedés, komoly áremelkedés lesz a piacon dologba csapódnak le. Tehát, hogy aki kivár, az lehet, hogy jóval több hitelt kap, de jóval drágább lakást is vásárolhat. Ezt azért át kell gondolni.
Egy izgalmas kérdés, igen, arról, és lehet, hogy erre van már tapasztalat, ugye, mert ahogy te is mondtad, ugye ez egy előzmény nélküli program, hiszen a négy gyerekes édesanyáknak ez már egy működő alanyi jogon járó adókedvezmény, vagy mentesség, hogy előfordulhat-e esetleg, hogy a munkaadó valahogy ezt figyelembe veszi, nyilván negatív irányba a bérezésnél, mondván, hogy van két-három gyerek, akkor nem kell akkora bruttó bért adni, hiszen azt, hogy is egy az egyben megkapja, vagy SZIA mentesen kapja az illető hölgy, hogy ez előfordulhat-e ilyesmi.
Magyarán a cégek bérpolitikájára hogyan fog hatni ez az intézkedés? Jókat kérdezünk.
Én azt gondolom, hogy a meglévő pozícióban, a meglévő munkahelyeknél erre nagyon kicsi esély.
Hát ott biztos, igen.
Tehát az, hogy most jövőre csökkentsék a fizetését egy édesanyjának 15%-kal azzal a felkiáltással, hogy ez úgyis ugyanannyi évet tud fog eredményezni neked, mint most. Erre nagyon kicsi
esély. Hát elég nem emelni mondjuk.
Nagyobb esély. Még egyszer, bocsánat.
Elég lehet nem emelni mondjuk.
Igen, ez például egy elképzelhető variáció, hogy kisebb mértékű lesz az emelés azzal a felkiáltással, hogy jobb lesz a nettó. Azt is el tudom képzelni, hogy egy új bértárgyalás során egészen másképp fognak tekinteni egy ilyen édesanyára, sőt, azt is elképzelhetőnek tudom tartom, hogy maga az édesanyja is egészen másképp fog tekinteni a fizetésére, hiszen az általa elvárt pénztömeg az egy nettó szokott lenni, és ahhoz, hogy ehhez egy kisebb bruttó tartozik, az egyébként magát a tárgyalást tudat alatt befolyásolhatja.
Tehát ő maga is elfogad egy alacsonyabb bruttó bért, mondván, hogy még így is jobban jártam címszóval.
Igen. Hozzátenném, hogy ez egy negatív dolog, de valamilyen szinten tekinthető pozitívnak, hiszen ebben ez azt is eredményezi, hogy egy bértárgyalás során mondjuk egy ilyen édesanyja kevesebb fizetést is elfogad, mint mondjuk egy másik hasonló személy. Ezért nagyobb eséllyel is indul egy ilyen tárgyalás során, mert a cég számára kisebb kiadást fog jelenteni.
Istenem, mindig visszakanyarodunk ide, tényleg, hogy mi nők, már bocs, hogy így mondom, de hogy mindig valahogy egy kicsit csavarba kerülünk itt a bérekkel kapcsolatban a férfiakkal szemben. Igen. Szóval, hogy olyan evidenciának tekinti sok cég azt, hogy majd én el fogom fogadni nőként a kevesebbet is, csak azért, mert mondjuk van két vagy három gyerek. Ez a helyből nem egy...
Ez csak egy feltételezés, igen, tehát azért bízunk benne, hogy nyilván nem fog teljesen beépülni.
Nyilván nem.
Mielőtt felhúzod magad nagyon.
Jó, csak magára a lehetőségre persze, szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért persze itt most olyan, mintha az anyákat pozitívan diszkriminálnánk, de azért lehet, hogy a valóságban ez máshogy fog rácsapódni a cégek életében.
Okay.
Nyilván ez negatív, az egy dolgot tennék hozzá, erre a dologra válaszul. Amikor az átlagbéreket néztem, akkor egyértelműen kiugrott az, hogy egy jelentős különbség van a férfiak és a nők között.
Még mindig, ez sajnos. Igen.
Bruttó 80-90 ezer forint az átlagbérben. Nem kell.
Igen.
Okay, jó,
köszönjük szépen az infókat, jó munkát, szép napot neked.
Köszönöm.
Szervusz. Árgyán Józseffel, a bankmonitor.hu elemzési igazgatójával beszélgettünk erről az anyák SZIA mentességének a kiterjesztéséről, ugye? Mert ahogy megbeszéltük, a négy gyerekeseknél ez már működik, most a kettő és három gyerekesekre is
fokozatosan kerül majd bevezetésre.
Terjesztve, így van. Megyünk tovább, jön egy csomó minden, és utána mi visszajövünk, és elővesszük az AI bombát. Erről fogunk beszélgetni Nemesi Péterrel, az OTP alapkezelő kvantitatív stratégiai jellemzőjével.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs verdepénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
hogy ezt beharangoztuk, egy kicsit az AI-jal foglalkozunk, alapvetően elindulunk ilyen tőzsdei sztorikról, megnézzük a vállalatok, mire használják, és eljutunk egész odáig, hogy a befektetési döntéshozatalban, a befektetés világában hogyan hasznosul jelenleg, és mire lehet számítani később. Nemesi Péterrel, az OTP alapkezelő kvantitatív stratégiai elemzőjével nézzük mindezt át. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, szia!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Na, nagyon jól időzítettünk, mert pont az Nvidia gyors jelentés másnapján vagyunk, ugye, aki az AI technológiában, hát a hardware oldalon él lovas, de van itt egy csomó minden, egy pár héttel ezelőtt a DeepSeek jelent meg, ugye a kínai ChatGPT valójában, ami felfordulást okozott, tőzsdei árakban esést, mert hogy állítólag olcsóbban lehet létrehozni, és olcsóbban is lehet működtetni. Ez utóbbival egyébként van friss információnk, ott elég homály volt, többen kétségbe vonták, hogy ez mind igaz-e, amit a kínaiak elmondtak. A DeepSeek létezik, és működik, és elég jó, csak kérdés, hogy valóban ekkora reformot hozott-e így az AI technológiában.
Abszolút, tehát a DeepSeek megjelenése nem csak az USA vezető szerepét kérdőjelezte meg az AI szektorban, hanem a meglévő infrastruktúrális beruházások racionalitását is. Igazából itt azt mutatta meg a DeepSeek, hogy rengeteg potenciál rejlik még a meglévő infrastruktúrába és architektúrába is, és ezt innovatív megoldásaik segítségével egy versenyképes modellben meg is tudták nekünk mutatni. Itt szerintem azért fontos azt megemlíteni, hogy erre bárki azért nem lesz volna képes, ehhez elég nagy infrastruktúrára, és magas szintű humán tőkére van szükség.
Ugye itt volt az első pont, amit megkérdőjeleztek, ugye, hogy használta Nvidia csipeket, vagy nem, a lebutítottakból összerakható, ami eljut Kínába, összerakható egy ilyen modell, vagy nem, vagy Szingapuron keresztül becsempészett Nvidia csipekből, tehát itt már az infrastruktúra oldalon is ugye mindenféle homályos infók keringenek.
Hát a technikai dokumentációjuk alapján 2048 darab Nvidia H800-as chipben tanították a modelljüket. Itt a tanítási költségben ők megjegyezték azt, hogy azt a feltételezést használták, hogy $2 GPU óránként tanították a modellt, és így jött ki ez a közel $6 millió tanítási költség. Ebben nincsen benne semmilyen megelőző kutatás, adatok, semmi más, ez csak a tanítási órákat fedezte.
Hogyha vállalati célokat nézzük, akkor mi alapján érdemes választani különböző megoldásokat? Mit érdemes?
Tehát a hagyományos vállalati életben hogyan muzsikál a mesterséges intelligencia?
Hát szerintem sok pontot meg kell vizsgálni, hogy milyen megoldást használjunk, vagy használhatunk. Elsődleges szerintem az adatbiztonság, kockázatkezelés. Első kérdés az, hogy átadhatjuk-e az adatainkat olyan harmadik feleknek, mint például az OpenAI vagy a Google. Ha érzékeny adatokkal dolgozunk, akkor szerencsésebb, hogyha olyan megoldás után nézünk, amely házon belül tud futni a saját infrastruktúránkon. Itt például a DeepSeek modellje egy jó megoldás tud lenni, mert teljesen nyílt forráskódú, letölthetjük, és hogyha megvan hozzá természetesen megfelelő infrastruktúránk, akkor tudjuk futtatni is, internet és bármely szolgáltató nélkül. Hogyha ezek mondjuk nem adottak, akkor vannak úgynevezett kis nyelvi modellek, amelyek akár egy laptopon is képesek elfutni, viszont itt azért a teljesítmény az jóval szerényebb.
Ha itt pont a DeepSeek esetében gondolkodtam azon, hogy van-e esetleg a vállalatvezetőkben olyan para, hogy hát mégiscsak egy kínai sztoriról van szó, ismerjük, hogy tulajdonképpen a mosógépüktől kezdve mindenük, vagy hát ismerjük, feltételezzük, hogy adatot gyűjt, hogy mennyire megbízható
és hogy
vállalati
mekkora,
környezetben.
Így van, mekkora csapat gyűlhet össze, hogy melyik modellt válasszuk, és hogy melyik területre vezessük be elsősorban. Vannak erről adataitok, visszajelzései? Hogy állnak ehhez a magyar cégek?
Hát én úgy tudom, hogy elég elég széles körben kutatják azt, hogy milyen megoldásokra lehet használni, milyen területeken lehet használni. Itt szerintem az első kiindulás pont az lehet, hogy ezek a nagy nyelvi modellek nagyon jól tudják a struktúráltan, például a szöveges adatokat értelmezni, feldolgozni, összefoglalni. Erre rengeteg példa is van. Tehát például egy 24-es kutatásban a pénzügyi kimutatások elemzésére használtak nagy nyelvi modelleket, és összehasonlították a professzionális elemzők teljesítményével, és az jött ki végül, hogy a nagy nyelvi modellek azok sokkal jobban előre tudták jelezni a jövőbeli bevételi trendeket.
Tényleg, ez akkor a befektetés elemzések világában, ugye erre rá is tértünk volna, hogy ott hogy hasznosítható, ez azért egy óriási előny, és az is elképzelhető esetleg, hogy olyasmit is észrevesz az AI, amit esetleg mondjuk az elemző szeme a 60-80 oldalas eredménybeszámolóban esetleg éppen nem látott, vagy nem látta azt az összefüggést?
Abszolút, abszolút, ez elképzelhető. Tehát Itt azért kell ezeknek a nagy nyelvi modelleknek megfelelő kontextust is adni, hogy amikor ilyen műveleteket hajtunk velük végre, meg kell hozzá azért a humán tőke is, az utasítások, hogy ki tudjuk belőle hozni azt a teljesítményt, amivel még egy szinttel magasabbra tudjuk emelni a professzionális elemzéseket.
Ha ezt gondolom, azért még egyelőre ilyen kísérleti fázisban van, vagy ilyen segéderőként alkalmazható az AI. Uh-huh. Gondolom, nagy pénzeket, nagy tömegű befektetést rábízni, az még talán merészség volna.
Igen, igen, igen. Hát a JP Morgan Chase például 24-ben 140 ezer munkavállalója számára tette elérhetővé a saját fejlesztésű nagy nyelvi modelljét, amely a munkavállalók hatékonyságának növelését célozta meg. Olyan dolgokra kell itt gondolni, mint írássegéd, ötletgenerálás, hosszabb dokumentumok összefoglalása. A Goldman Sachs vezérigazgatója szerint már a mesterséges intelligenciával a IPO prospektusok 95%-át percek alatt meg lehet iratni, amely eddig akár több hetes munka.
Hú, az már jó. Igen. Az egy ilyen szintjén, és ez egy utolsó kérdésre fogy az időnk, hogy én mondjuk, mint kis befektető, én mikor és most az ügyfélszolgálatot egy picit csukjuk be, tehát a befektetési oldalakon én hogyan vagy befektetési oldalon hogyan találkozhatok az AI-jal, mit tud majd nyújtani a felhasználónak. Befektetési körben maradva.
Jelenleg számos robo-advisor megoldás van a piacon. Én úgy tudom, még nem használnak, vagy nem sokan használnak mesterséges intelligencia megoldásokat, de ez lassan be fog csorogni. Itt az ágens alapú nagy nyelvi modellekkel olyanokra kell majd gondolni, olyan megoldásokra kell gondolni, hogy a pénzügyi szokásaink alapján meg tudja majd határozni, hogy milyen kockázati éhségünk van, és az alapján olyan portfóliót állít össze nekünk, olyan befektetési struktúrát, ami legjobban hozzánk illik.
Világos. Hát jó, köszönjük szépen. Beszélgetünk még nyilván ezekről, hiszen ez egy fejlődési folyamat, méghozzá igen gyors. Köszönjük szépen ezeket az infókat is, és jó munkát, szép napot neked.
Köszönöm, sziasztok!
Szia! Nemesi Péterrel, az OTP alapkezelő kvantitatív stratégiai elemzőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
De miért nincs hangod? Várjál, valami történt. Jó.
Jó, tehát elképesztően izgalmas szerintem, hogy például azon gondolkodtam, Balázs, hogy te életedre hogyan fog ez hatni.
Az enyémre?
Igen, kis befektetőként, nagy befektetőként, hát a tőzsdei jelenzések elkészítésében.
Az enyémre már hat?
Na, ugye?
Ugyanis azon a platformon, amin nyomulok, kérlek szépen, olyan összefoglaló, ugye a tőzsdei összefoglalóval mindenki találkozik, aha, vannak ezek a napindítók is összefoglalók, hogy mi történik a börzéken, mire számíthat, és nekem csinál olyan, nem nekem, hát a másik, nem tudom, hány ügyfele van már, több millió a világban, 30 millió után, a portfóliójának megfelelően, tehát megnézi, hogy neked mi, mit van éppen, aha, és aha, egy olyan másfél perces, két perces fölmondott, tehát hangalapú összefoglalót kapsz, amiben szépen beágyazza azokat a híreket, ami azokról a cégekről jött, vagy a piacról olyan információ, ami érintheti azt a céget, tehát ez már kiegyezve tökre arra, ami a te portfóliódat közvetlenül érinti.
Zseniális. Én egyébként pont a héten találkoztam egy olyan kihívással, nevezzük így, amikor egy tender prezentációt kellett összerakni, és meg kellett kérdeznünk néhány valakinek eszébe jutott, hogy kérdezzük meg, hogy az AI hogyan tudna nekünk segíteni, és csak ötleteket dobott be egyébként, szóval nagyon széles körben lehet használni, csak azt akarom mondani, nem csak feltétlenül itt a befektetések, hanem,
nem,
hanem más területen
is. Én egy éttermes barátommal beszélgettem, ő a munkatársainak a beosztását azzal csinálja.
Elköpöztöm.
Tehát mindenki elmondja a kis problémáját, hogy nekem a gyerekért kell menni ekkor, meg nem tudom én, akkor igen, én egy szabit kérek aznapra, ezt mind behányják, és buk, kész a
de jó lenne, hallott, hogyha lehetne ilyen, hogy a timesheet-et mondjuk egy ilyen AI optimalizálna,
abszolút,
amikor tudod, hogy be kell írni, hogy mivel
foglalkoztál naponta. Ilyen gombnyomásra tudod összerakja, enter, és kész is a
mennyi
feladat megoldva.
Mennyi stressztől szabadítana
meg mennénk kocogni, meg nem tudom, valami
na,
más.
Na, várjál, erre a kocogásra még visszatérünk szerintem.
Mert?
De, hát azért, mert hogy most már nincs kifogás, hogy este
hát nincs, mert
korán sötétedik nem megyünk futni, úgyhogy tessék szépen rávenni magunkat a munka után,
igen,
arra, hogy
Czoller Andit kéne rávenni, hogy befáradjon a munkahelyére, és
akkor hogy befusson ide.
Befusson, mert hogy az ő műsorszáma következik az elkövetkező percekben, a hírek, és utána pedig mi visszajövünk, és azzal fogunk foglalkozni. Hát megint az adó.
Megint adó.
Most a globális minimumadó, meg az Amerikával korábban volt, de megszűnt adóegyezménynek a visszaállításának a lehetőségei, ilyenek kerülnek terítékre. Természetesen dr. Magyar Csaba oklevelős adószakértővel fogjuk ezeket megvitatni, ő a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója.
Igen, és aztán egy picit majd az autópiacra is rátekintünk.
Is
itt menő-e a hibrid, vagy még mindig a benzines?
Igen. Tehát figyelj, nyomok egy gombot, ha nem jön az Andi, te mondod a híreket.
Ó, ne viccelj.